T-Radio. A T-Radio. Jó estét kívánok az Erkély következik, amelyben Kis Benedek Józseffel, szakértővel beszélgetünk, sokféle érdekes kérdésről természetesen, adásmunkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Hogyha most arról beszélünk, hogy Izraelben egy volt minisztert őrizetbe vett a Sinbet, pontosan azért, mert Iránnak kémkedett, és ő korábban ugye miniszter volt, majd kikerült Nigériába, valamelyik afrikai országba, ahol gyakorlatilag kapcsolatba került az iráni hírszerzéssel, nagy valószínűséggel beszervezték, sok minden nem lehet még erről tudni, de mindesetre az furcsa, hogy egy volt miniszter, aki később hát kábítószer forgalmazás miatt büntetést kapott, és
ez majd még az iráni akció
ezt követően
előtti
kikerült külföldre, és külföldön folytattak különböző be tevékenységet. Nagy valószínűség az irániak ott észlelték és szervezték be, látták, hogy hát voltak az életében olyan foltok, ami alapján az illetőt meg lehet közelíteni, de még rendkívül keveset mondanak erről, az irániak mélyen hallgatnak, tehát ők nem nyilatkoznak ebben
hát
a témában.
Nem is,
meg hát az
gondolom,
egész ügy rendkívül friss, mert tegnap volt, de hát itt még azért sok esemény nem történt. Végül is a köztudatban, hát lehet, hogy korábban történt már ez az őrizetbevétel, csak most hozták nyilvánosságra, mert egy idő után azért csak kiszivárognak különböző dolgok Izraelben is. És tulajdonképpen itt arról van szó, hogy vagy az irániaknak dolgozott és beszervezték az afrikai országba, vagy pedig esetleg már korábban beszervezték, és az izraelek visszafordították. Na most lehet az is, hogy kettős ügynökről van szó, ami azt jelenti, hogy dolgozott Iránnak is, még dolgozott Izraelnek is. És tulajdonképpen
tehát Izraelbe itt elmondta, hogy mit kérnek tőle Iránból,
hát igen.
Amott meg elmondták,
ezt,
hogy
ezt én nem tudom bizonyítani, ezt csak én feltételezem.
Igen,
én ezt csak feltételezem, tehát nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy csak az irániaknak dolgozott. Hát mivel az izraeli belbiztonsági szolgálata Sinbet észlelte a dolgokat, és kezdte meg az intézkedéseket, az aktív intézkedéseket irányában, ebből arra lehet következtetni, hogy nyilván nem az izraeliek embere volt, hanem elsősorban az irániaki, vagy aztán később mi történt, az egy, ez egy más kérdés. Hát a furcsaság benne az, hogy itt tulajdonképpen egy volt miniszterről van szó, és hát azért általában nem szokott előfordulni az, hogy miniszterek egy másik titkosszolgálat számára kémkedjenek. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy hát Izraelbe ilyet még nem nagyon lehetett tapasztalni. Figyelembe véve azt, hogy azért ezeket az embereket, belétve a minisztereket is természetesen, elég alaposan ellenőrzik. Tehát
jó, de
nyilván aktív tevékenység alatt nem igen hiszem, hogy ilyen dolgokat folytatott, és az adatok szerint járt Iránba is, tehát készítettek neki útlevelet, úgyhogy lehet, hogy ott még kiképezték. Hát nyilván, hogy ez nem izraeli útlevélet történt, mert azzal azért ritkán menne Iránba. És hát ez azt jelenti, hogy itt egy hosszabb időszak, több éven keresztül folytatott tevékenységről lehet szó, ami felkeltette a hatóságok érdeklődését.
Jó, tehát csak furcsa, hogy Iránból észrevesznek egy volt izraeli minisztert, aki egy afrikai országban dolgozik, és ott beszervezik mire? Hát már nincs abban a helyzetben, hát Afrikában ott él,
nem tudjuk, hogy mi történt ez, és nem biztos, hogy a pálmafák alatt dolgozik. Meglehetősen sok olyan adattal rendelkezett az Izrael vonatkozásában.
Milyen miniszter volt? Fejlesztési, ugye?
Valami fejlesztés, igen. Hát az meg különösen kényes téma. Tehát ez azt jelenti, hogy ő rendelkezik az jó néhány olyan adattal, ami az irániakat érdekelheti. Aztán nem beszélve, nem biztos, hogy katonai, lehet, hogy katonai is, és Izraelben nincs olyan, ami nem katonai, tehát az elég nehéz lett találni, ami nem kapcsolódik a védelmi szférához. De úgy egyébként pedig hát rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy akár proxy módon, tehát közvetítőkön keresztül tud különböző információkat szerezni.
A régi kollégák.
Persze, hát ami fontos az irániak részére. Hát nem is megyünk messzire, csak azt nézzük, hogy milyen iránellenes tevékenységet folytatnak. Azért egy kabinetülésen ott ülő, vagy ott ült korábban, most már nyilván nem, most már máshol fog ülni. Ott ült ember, azért némi adattal rendelkezik, amiket átadni. Hogy aztán most az hány éven keresztül folyt, ezeket még nem lehet tudni.
Az a történet azért sok mindent elárul, mondjuk az iráni titkosszolgálatról is.
Hát az iráni titkosszolgálatról azért tudni kell, hogy meglehetősen aktív, szinte mindenütt a világon, vannak bőségesen emberei külföldön, és hát mondjuk egy afrikai országban vidámabban tudnak dolgozni, hát Izraelben mindig azt nem tudnám megképzelni, hogy ilyen
levegőt tudjon venni,
de megtudták azt, hogy ez egy izraeli ember, egy harmadik országban, ráadásul még miniszter, hát nyilván körül döngicsérték, és hát attól kezdve nyilván, hogyha kiderült az, hogy szeret bizonyos dolgokat, például üzletelés, nem mondtam, hogy kábítószert fogyasztott, kábítószerrel üzletelt, hát akkor nyilvánvaló, hogy érdekelheti a pénz. Mert
hogy lehet ellenőrizve, vagy kiválasztva egy ember, aki hát, felelős beosztásba kerül, de ugyanakkor hajlamos arra, hogy
hát onnan már eltávolították, vagy nem tudom milyen körmények között került ki a kormányzati területről, és attól kezdve, hogy onnan kikerül, attól kezdve nyilván, hogy más érdeklődési köre érvényesül. Ja, még hozzá kell tegyem, hogy orvos az életű, tehát úgy egyébként az egészségügy területén dolgozott ebben az országban. Az orvosok meg ugye elég sok helyen megfordulnak, sok emberre kapcsolatba kerülnek, tehát nem volt olyan nagy dolog.
Hát hogy bement egy irániaknak
ráfutni egy ilyen szemére. Hát sok mindent lehet csinálni.
Tehát, de az is jó talán ebben a dologban, hogy megmutatja, hogy azért a titkosszolgálatok, mondjuk az izraeli titkosszolgálat, és eléggé széles körben érdeklődő. Olvastam egy tanulmányt a CIA-ról, ahol gyakorlatilag azzal is foglalkoznak, hogy a külföldön élő vagy külföldön dolgozó amerikai állampolgárok mit csinálnak. Tehát magyarul nagyító alatt van mindenki, nyilván megvannak a szempontok, aminek alapján szűrnek, de ebben az esetben is arról szól ez
a
történet,
hogy az
izraeli állampolgár, ha egyszer Afrikában dolgozik, akkor jó tudni, mit csinál.
CIA-nak az irodái működnek külföldön, de ugyanúgy a Mossad is dolgozik, tehát hogyha mondjuk izraeli állampolgár közelébe kerül mondjuk valami iráni személy, vagy bocsánat, nem feltétlenül kell iráninak, mondjuk az a legfőbb időzelben mondtam ellenség, hogyha bármilyen ellenséges országnak a emberei közelébe kerülnek az adott állampolgárnak, akkor arra jobban odafigyelnek, hát pláne egy olyan esetben, amikor az illető titokhordozó volt jó pár éven keresztül, tehát nyilvánvaló, hogy figyelték az illetőt, csak mint megelőző tevékenységet. Aztán meg még lehet, hogy adódott egy-két olyan dolog, amelyek következtében fölhívta magára a figyelmet. És attól kezdve szorosabb lett az ellenőrzés, ami végül is oda vezetett, hogy őrizetbe vették.
De ezek több évig tartó
ez valószínűleg több
akciók,
évig tartó
nem? Tehát nem arról volt szó, hogy tegnap fölhívott valakit, leadta a jelentését.
Több éve folyó dolog, gondolom, hogy ezt végigjárták, megnézték, hogy merre járt, mikor járt, kivel tartott kapcsolatot, milyen üzletet tett. Ennek a realizálása, ha éppen fontossá válik, és nem tudják visszafordítani, akkor azért több hónapot, esetleg több évet is igénybe vett, és addig adják dolgozni.
Jó, tehát ez azért csak egy kapcsolat, mondjuk a izraeli titkosszolgált és az adott afrikai ország titkosszolgálat.
Nem tételezem fel, hogy ennek a kiépítés olyan borzalmas nagy problémát jelenteni, tehát ők ezt meg tudják csinálni. Különösen mondjuk a Mossad részéről ez simán megoldható, tehát ők ezt nem az ország ellen tevékenykednek, hanem a saját állampolgár ellen. Tehát itt azért egy másik helyzet van, nyilván ezt támogatják.
De mondott egy másik titkosszolgálati nevet is, ugye van a Mossad, és volt a
Shin Bet.
Hány titkosszolgált foglalkozik Izraelben?
Hát alapvetően
a problémakörökkel.
Hát a Mossad az a külföldi hírszerzéssel foglalkozik alapvetően, a Shin Bet pedig a belföldivel, csak hát mivel valószínű, hogy a Mossad fette föl, és az illető izraeli állampolgár, ettől kezdve átadják a Shin Betnek. Illetve, hogyha a külföldi szál van, azt végzi a Mossad, az otthonit megvégzi a Simbet. Tehát itt szoros együttműködés van a két szervezet között, úgyhogy ők...
Nincs konkurencia?
Nincs. Nem jellemző, hogy konkurencia. Inkább a hírszerzés között van, tehát a katonai hírszerzés és a Mossad között. Ott se konkurencia van, mindenkinek megvan a saját feladata, de ott inkább lehet átvedés, ami a biztonsági szolgálatokat illeti, különösebb konkurencia nincsen. Átadják egymásnak a dolgokat, tehát már a hírszerzés átadja az elhárításnak. Muszáj is, mert a Mossadnak nincs jogosítvány Izraelen belül tevékenykedni. Tehát, hogyha ennek van hazai vonzata, akkor nyilván ezt átadják a Simbetnek.
És ilyen esetben például lecsukják mondjuk az orvost, aki izraeli állampolgár.
Hát, ha tudják bizonyítani, és a tisztelt bíróság úgy dönt.
Iránnak kémkedik. Szigorúak az izraeli bíróság?
Igen. Pláne ilyen esetben, hát attól függ, mi az adatát. Tehát ilyenkor ugye az első feladat az, hogy folyik a kármentés. Tehát megnézik azt, hogy mit adott ki, mit adhatott ki, kikkel tartott kapcsolatot, milyen károkat okozott Izrael államnak, és utána, hát nyilvánvaló az okozott kár függvényében kerül sor egy ügyészi eljárás során, esetleg, hogyha abba a stádióba kerül, hogy átadják a bíróságnak, akkor a bíróság mérlegel, és a bíróság dönti el, hogy hány évet kap, de hát mondjuk külföldi ország javára végzett kémkedésért azért általában megszokták mérni az éveket, tehát nagyon sokat szoktak adni. Még akkor is, hogyha annyira nem adott át olyan dolgokat, amely az állam érdekeit sérteni, hát aztán van, ami nyilvánosságot kap, van, ami nem kap nyilvánosságot, hát ebben az esetben ez nyilvánosságot kapott, tehát nyilván van mögötte valami. Hát most mivel még ez teljesen friss, ezért sok hipotézis lehet felállítani, aminek nem sok értelme
hát
van,
mert mondom, valós körülményeket nem ismerjük. Frissek az információk, de lehet, hogy azok nem is olyanok, vagy nem is úgy vannak.
Lehet, hogy ez teljesen másképp van, persze. Hát egy mondjuk fix, hát az, hogy az illető orvos volt, az, hogy az illető korábban miniszter volt, az, hogy Iránnak kémkedett, ha Iránnak kémkedett, és nem még egy harmadik országnak, ez sem lehet egyértelmű még tudni, hogy aztán most mit adott át, hogy adott át, és milyen részletek vannak, nyilván ez még nem szivárgott ki, de lehet, hogy nem is fog, és lehet, hogy egy csomó dezinformációt tesznek be, amiből ki fog derülni, hogy egyáltalán nem is erről szól a történet, ilyet is láttunk már.
No, de izraeli állampolgár nyilván fölmért. Hogy milyen büntetés várhat rá, hogyha lebukik.
Hát meg azt is felmérte, hogy mennyi pénzt kap esetleg mondjuk a másik oldalról, és nekem az a furcsa és a figyelemre méltó, hogy az illető hát ebben a státuszban, amiben ő volt, mondjuk kábítószer kereskedelme foglalkozik. Na most, hogy valaki kábítószer kereskedelme foglalkozik, ott nyilván valahol a motivumok között a pénznek szerepelnie kell. Tehát nyilván, hogyha én hírszerző vonalon ezt megnézem, akkor az illető szereti a pénzt. Erre kell rámenni, fölkínálni neki egy-két lehetőséget, és attól kezdve esetleg már is beszáll a madárka a kalitkába, vagy nem.
Az őszinte beismerő allomás ilyenkor mennyit?
Attól függ, hogy mit ártott. Hogyha ártott az ország érdekének, akkor lehet őszinte beismerő allomás, az nem jelenti azt, hogy nem fogják bezárni. Mit tudom én, legfeljebb a bíróság úgy mélegel, hogy kevesebbet kap. Ezt mondjuk a bíróságok általában figyelembe szokták venni, hogy hogyan viselkedik az illető az ügy feltárása során.
Nyilvánosak ezek a tárgyalások Izraelben?
Ja, hát a bírósági tárgyalás az végül is nyilvános.
És kellő figyelemmel kíséri a közvélemény ezeket hát az nem, ügyeket?
Annyira nem csinálnak belőle nagy showműsor, tehát nem folyik ez az nyilvános, de ennek nagy sajtóvisszhangja nincs. Tehát éppen azért meglehetősen keveset lehet ezekről a dolgokról tudni. Bár Izrael esetében, ugye korábban volt a Vanunu ügy, aki ugye az izraeli atomtitkokat árulta el, és hát az óriási nagy port vert fel, hazavitték Izraelbe, ugye Olaszországból, és sok-sok évre bezárták, és még a büntetésének letöltése után sem mehetett külföldre, rendszeresen ellenőrzik ma is, tehát ez azért nagy ügy.
De van egy másik izraeli kém az Egyesült Államokban, akit szintén kiengedtek, de nem mehet haza.
Igen,
most
hát
nem fogom tudni a nevét.
A Pollard nevű úri ember, aki a Egyesült Államokban kémkedett a haditengerészetnél az izraeliek javára. Hát ez mondjuk politikai szempontból is rendkívül kényes, mert Izraelnek egyik legfontosabb szövetséges az Egyesült Államok.
Jó, de most miből gondolnánk, hogy egyébként nem érdeklődnek úgy amúgy
hát érdeklődnek
a felszín alatt
mondjuk olyan dolgokat
iránt
is kérdeztek, ami a illemen túlmegy. Na. Tehát vannak kérdések, amiket azért lehet nyilván tisztázni, de ő olyan kérdéseket próbált feldolgozni, vagy olyan információkat akart megszerezni, amelyek hát az ország, mármint az Amerikai Egyesült Államok védelmi szempontjából fontosak, tehát államtitkot képeznek. Na most ez azért barátok között nem.
Na jó, de hát mi lehet az, ami még belefér, és mi
hát
lehet
mondjuk
az,
kódokat, még... például a haditengerészetni, hát sok mindent lehet, fejlesztési dolgokat, milyen új fegyverek vannak, mit lehet abból hasznosítani.
Ezek azok,
rengeteg...
amelyek a nem az illem kategóriába
tartozó. Hát ezek már nem, szövetségesek között nem tartozik az illem kategóriába, tehát ez azért már bőven túllép azon, amit illik csinálni. Tehát azt azért tudni kell, hogy mi az, ameddig el lehet menni, vagy mi az, amin túl már nem illik lépni, illetve figyelembe kell venni, azt az adott titkosszolgálatnak kell ezt tudni, mert ők csinálják, hogy tulajdonképpen mi történik akkor az illető megbukik, és mit jelent a két ország kapcsolatában.
Meg hát az a kérdés, hogy jónak mennyire, nem jó, az biztos. Mennyire volt felkészítve? Tehát azért valahol ami hibát csak elkövettek a felkészítők.
Hát, hogyha kapott egy 20-25 évet, mert nem emlékszem
bukni.
Mennyit, azért arra nyilván fel volt készítve az illető is. Izraelnek
De hát valahogy megbukott, tehát a felkészítésben volt valami.
Nem a felkészítésben, hanem a tevékenysége során bukott meg, az amerikaiak rájöttek.
Jó, de hát akkor meg nem volt jó kiválasztva a személye.
Nem biztos, hogy ez lehet, hogy a másik oldalon jobb volt az, aki a külföldieket ellenőrizte, vagy az információt jobban védte. Hát el kell fogadni azt, hogy működik az elhárítás, és olyan területeken, ahol azért titkok vannak, ott az elhárítás nyilván dolgozik, és hát azt is figyelembe kell venni, és nem szabad elfelejteni, hogy az amerikaiak azért tulajdonképpen a titkaik megvédése érdekében elég intenzíven tevékenykednek, mondjuk a szövetségesekkel szemben is. És hát, hogyha ez sérti az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekét, akkor oda csapnak. Az ő esetében is az volt. És ilyenkor ugye folyik a kellemetlen politikai utójáték, mert ugye próbálkoznak magyarázni, hogy nem így volt, meg nem így gondoltuk, meg nem ezt csinálta, meg nem tudtunk róla. Ez mindenképpen a politikusoknak a lelkén szárad, tehát ők fogják megkapni ezért a nyakukba a bírálatot, és nem véletlen, hogy a Pollard ügybe nem volt olyan izraeli magas vezető, aki az Egyesült Államokban azzal kezdte volna, hogy bocsássatok már meg ezt, engedjétek már ezt az embert, mert ugyanakkor megtesznek mindent, annak érdekében, hogy a saját emberüket kimentsék, kiszabadítsák. Na most azt mondták az amerikaiak, hogy vannak dolgok, amiket el tudunk felejteni, és megbocsátunk, és vannak dolgok, amit nem bocsátunk meg, hosszú éveken keresztül. Erre azt mondták. Nyilván mögötte volt valami olyan, ami arra engedt következtetni, hogy rendesen övönölő csapást mértek az amerikaiakra.
De milyen furcsa, hogy egy tábornok bocsánatot kér?
Hát más nem tudnak csinálni. Nem, ezt a kormányfő csinálta, meg államfő, tehát a legmagasabb szinten mentek azonnal. Persze, több alkalommal, de az Egyesült Államok azt mondta, hogy ezért nem tudunk megbocsátani.
Vannak statisztikák, hogy most mit tudom én, milyen, mely ország ki, mely
biztos
buknak
vannak,
meg nagyobb létszámba. Tehát
biztos
most, nem tudom, hogy hány angol bukott meg, hány magyar,
biztos vannak,
hány
de
izraeli.
Nem nyilvános. Hát ezeket nem szokták nyilvánosságra hozni.
A magyar viszonyokra van látása a szakértő úrnak?
Magyaroknak olyan sűrűn, hát volt olyan, ami előfordult a korábbi időszak, de ez inkább a régiek. Tehát friss dolgokkal nem sűrűn szoktak foglalkozni, tehát ez nem kapja meg a közvéleményt, tehát erről nem tudnak.
Egyszer már volt egy beszélgetésünk.
Nyilván vannak,
nem
vannak
tudom,
kiutasított
vagy
diplomaták,
Péterrel.
Vannak olyanok, akik...
Berovai ügyről beszélgettünk, hogy a Berovai az egy katonatiszt volt a rendszerváltás előtt, ha jól emlékszem rá.
Hát bőven
átállt az amerikaiak oldalára.
Hát átállt, jelentkezett az amerikaiaknál, hogy úgy gondolja, hogy Amerika ellenes tevékenységet folytat Magyarország, és ő szívesen segít annak feltárásában, hogy kik és milyen tevékenységet folytatnak Amerika ellen. És ezért kapott havonta 1500 fontot, mert úgy Londonban volt. De hát ez végül is lebukással végződött, és magyarok buktatták le. Tehát őt hozzákapcsolták egy amerikai diplomatához, ez még rendszerváltás előtt volt, és tulajdonképpen a magyar elhárítás ráfutott erre az amerikai diplomatára, hogy próbált kapcsolatot teremteni, illetve sikerülsen is a Belovaival, és ettől kezdve elég infragranti bizonyíték volt az ügyben, hogy az illetőt őrizetbe vették.
Jó, de most nem tudom, hány évvel az események után nem lehet más megítélése, például egy Berovai ügynek? Tehát lehet, hogy a mostani mércével mérve ő tulajdonképpen jót tett.
Én úgy gondolom, hogy a hazáruló, aki hazát elárulja, bármilyen oldalról nézzük, az hazáruló. Azt lehet magyarázni, hogy a szocializmus, meg a rendszerváltás, meg minden, tehát az ember kiadta a kollégáit, ez az ember kiadta a nagykövetségnek a rejtelző rendszerével kapcsolatos dolgokat, ettől kezdve ezt nem tudom másnak nevezni, mint hazárulásnak. Hogy most ő milyen motivum alapján csinálta? Teljesen világos. Pénz alapján, ezért pénzt kapott. Tehát most ezt politikailag átértékelni és belemagyarázni azt, ami nincs benne, azt én teljesen téves iránynak tartom.
De annak ha ellen, már így egy ilyen magyar nézetek. Történet előjött, talán kiderült a vizsgálatoknál, és ön talán tudja, hogy mi vitte oda ezt a diplomatát, hogy átálljon?
Nem volt teljesen az illető, hogy is mondjam, rendkívül finoman és udvariasan komplett. Tudom, következő kérdés az az, hogy kerülhetett külföldre,
hát
összeköttetés, kapcsolat, stb. Tehát nyilván a vezetés is hibázott. Volt egy magas szintű vezető, aki mindenképpen azt mondta, hogy küldjük vissza, többen azt mondták, hogy ezt nem szabad visszaküldeni ezt az embert, mert
szó
szerint
kint.
Így mondták, hogy nem normális. Ez így eléggé sokat jelent, igaz? Tehát fura volt a viselkedés, egy magának való ember volt, és tulajdonképpen a helyzet az, hogy ezek a gyanúk beigazolódtak. Tehát azzal, hogy ő jelentkezett és átállt amerikai oldalra. Egyébként amerikai területen dolgozott ő korábban, tehát elemző értékelő volt, és az amerikai anyagokat is értékelte, hát bizonyos szempontból, és ugye Nagy-Britanniába került közszolgálatba kiküldése, de akárhogy osztok, szorzok, számolok, politikai változásokat nézem, én a hazárulások egyféleképpen tudom értelmezni. Tehát én a másikat, hogy most ő volt az első NATO katona, ezt olyan butaságnak tartom, hogy ez abszolút nem áll meg a helyét. Az én nézőpontom szerint, aztán mindenki úgy gondolja, hogy akarja.
Mi lett a sorsa?
Hát bezárták elég sok évre, aztán utána kiengedték az amerikaiak közbejárására, majd az amerikaiak intézték azt, hogy visszakapja az utaverét, kiment Amerikába és kint élt. Kapott lakást, kapott nem sok pénzt havonta, és ott élt Amerikába, azt meghalt.
De milyen érdekes, hogy az izraeliek is kiálltak annak idején a Egyesült Államokban az izraeli kém szabadon engedése ügyében, az amerikaiak kiálltak itt Magyarországon a belovai szabadon engedése ügyében, tehát azért tulajdonképpen bizonyos értelemben hasonlóan működnek.
Vannak országok, akik azért az emberekért kiállnak, tehát pláne, hogyha mondjuk nekik azért elég jó dolgozott, nyilván kiállnak érte, próbálnak segíteni, aztán vannak olyan országok, most nem akarok egy példákat mondani, akik abszolút tudomásra
leírják,
és elfelejtenek, le van írva, anyagát lesajátítik, és ettől kezdve, mintha nem is létezett volna az illető, hát mondjuk nyilván megőrzik valahol az anyagot, de mindenféle kapcsolatot megszüntetek vele, és még azt is letagadják, hogy az illetőt egyáltalán ismerték valamikor. Sokféle érdek van, ebben benne van az adott szolgálatnak a sajátossága, milyen szolgálatról van szó, és benne van az, hogy hát az illető személy milyen tevékenységet folytatott, azaz hát meg kell érte mindent tenni, hát látjuk, hogy azért van ezekre példa, láttuk a Litvinyenko ügyet, láttuk közelmúltban, hogy a Nagy-Britanniában, akit próbáltak megmérgezni a kettős ügyet, tehát itt azért van kiállás is, meg van olyan is, hogy akkor az illető szemét az élők sorából távolítsuk el, ettől kezdve semmiféle kárt.
Na jó, de hát ezen az alapon akkor már szabad így megkérdezni, akkor ki az az őrült, aki vállal ilyen munkát egyáltalán?
Mindig van ilyen őrült, tehát mindig lehet ilyen embert találni.
Jó, akkor az őrültséget ne kérjük rajta számon.
Általában, igen, az egy születési probléma, nem mindig őrültségről van itt szó, hogy pénzről van szó általában, és nem kevés pénzről, amit mondjuk megkapnak, aztán éppen abban a pénzen csúsznak el, mert ugye más életvitelt folytatnak, és emiatt ugye lehetnek problémák. Tehát itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az illető hogyan van tartva, milyen életmódot folytat, mert ha az életmódja olyan, akkor az elhárítás elég gyorsan figyel rá, hogy mondjuk ebből a fizetésből, amit ő kap, ilyen borzalmas nagylában nem lehet élni. De azáltal a hiszen szolgált is tudja, hogy meg kell neki mondani, hogy öreg, lehet költeni szabadon a pénzt, csak esetleg rá fognak jönni, hogy neked $1200 a fizetésed, akkor nem viselsz úgy, mint a 20 000 lenne, vagy 10 000 havonta. Tehát azért ez egy fontos kérdés, ez már felkészítés, képzés, továbbképzés, stb. Kérdése.
T-Rádió. A T-Rádió.
Tehát, mi lesz a helyzet Németországban? Merkel kancellár kapott 2 hét haladékot a pártjával együtt arra, hogy az uniós partner számára megnyugtató megoldást ajánljon a menedékkérők visszafordításáról és egyebekről.
Igen, na most itt látni kell azt, hogy Merkel kancellárnak nem haladékot kell kapnia, hanem ő azt mondta, hogy 2 hét kell ahhoz, hogy előkészítse azt az elképzelést, ami európai szintű. Itt lehet különböző szintekről beszélni. Az egyik ugye az, és a kérdés azon múlik, és az a lényege, hogy Németországban a keresztény demokrata és a keresztény szocialista párt, ugye a keresztény demokrata párt az a Merkel pártja, a keresztény szocialista párt az pedig a Seehofer pártja, aki egyben belügyminiszter, tehát beosztott.
Amúgy meg ez a párt csak Bajorországban.
Amúgy csak Bajorországban van, működik. Így van, és az azt jelenti, hogy ő mint belügyminiszter beosztotja a kancellárnak, tehát a kormánynak egyik tagja.
Mellesleg egyébként azt nyilatkozta, hogy nem szeretne együtt dolgozni már ezzel a nővel.
Hát, hogyha nem szeretne, akkor általában úgy szokott lenni, hogy egy kancellár meg egy beosztott miniszter között általában nem
a viszonylag hamar eldől.
Akkor hamar eldől ez a vita kérdés, tehát menesztik. Na most itt nem arról van szó, hogy 2 egymással szemben álló párt, hanem 2 hagyományosan, történelmileg együttműködő szövetségesről van szó. Tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy testvérpártról van
akiknek szó. Akiknek a szövetségi viszonyában most valami csikorog.
Ami a menekült kérdés miatt csikorog, amelynek a lényege az, hogy a keresztény szocialisták részéről ugye hát látni kell az, hogy a keresztény szocialista párt Bajorországban van, és a legtöbben menekült hol lép be? Németországba, Bajorország területéről jöhetnek Olaszországból, jöhetnek Ausztriából, és tulajdonképpen ugye a Seehofer, aki Bajorország miniszterelnöke volt korábban, és egyben a Keresztény Szocialista Uniónak a vezetője, ő mindenképpen azt akarja, hogy ahol az illető legelőször belépett, migrációról beszélek,
bárhol a világon, oda menjen vissza.
Bárhol a világon, oda megy vissza, és ne azt mondja, hogy majd Németország, meg kóvályogjon össze-vissza. Én véleményem
hát
szerint...
Alakítson aki hotspotokat, ez már egy régi.
Ez egy nagyon régi, gondolat. És ez egy elfogadható gondolat. Tehát ez teljesen normális.
Mert ezt csak a Táros Péterék találták ki.
Hát nem, mert ezt azért már kitalálták többen is, meg
erről
már
évek publikálták. Róla.
Publikálták ezt már nagyon sokan, hát nyilván, hogy csőbe lukat nem nehéz felfedezni, de az igazság az, hogy ugyanez a politika Olaszországban, és ugyanez a politika van Ausztriában is. Na most azt látni kell, hogy a Merkel kancellár asszonynak az elgondolása, az nem regionális, hanem európai szintén. Tehát ő azt akarja, hogy európai szinten szülessen egy megoldás, amely mindenki számára elfogadható. Ehhezért találkozik ezekkel a vezetőkkel.
Köztük Orbán Viktorral.
Köztük Orbán Viktorral is, akik a másik oldalt, időzőjelben mondtam, képviselik, tehát a keményebb, radikálisabb oldalt, és most majd el lehet sorolni, nem csak EU, hanem a balkáni országokról is szó van, igaz? Mert ugye a Kurz az már elmondta egy jó párszor, hogy 2 irány van neki, hát ugye július 1-től Ausztria lesz az Európa Tanácsnak a soros elnöke. Ők azt akarják, hogy 2 irány legyen, az egyik Európán kívüli hotspotok felállítása, tehát az azt jelenti, hogy az afrikai országokban elsősorban, és a Kurz elgondolása az 2 országra vonatkozik, az egyik az Tunézia, a másik Niger. Ő ezekkel már tárgyal. Ugyanakkor ezt európai szinten is el kellene fogadtatni, és ez irányban tevékenykedik jelenleg Merkel, és most találkozik először Macronnal. Tehát Macronnal egyeztetnek, és tulajdonképpen ők 2 kialakítanak egy, meg a többivel, akik még ez táborhoz tartoznak, kialakítanak egy szövetséget, és egy egységes elgondolást. Mi ennek a lényege? Az, hogy mire az európai állam és kormányfő Brüsszelben legközelebb találkoznak, akkorára a tanács elé egy olyan elgondolást vigyenek, amivel mindenki egyetért. Na most erre van 2 hét. Elég gyorsan kell kapkodni ilyenkor, de nem akarja azt, amert kell, meg szerintem a Macron se, tehát ők egyet fognak érteni, ez nem vitás, hogy eredménytelenül záródjon az európai vezetőknek a tanácskozása.
Jó,
tehát az valami közös európai álláspont kell.
Értem. Egy kérdés. fogalmazott meg bennem, hogy ezt miért nem korábban tetszettek megbeszélni. Tehát itt volt egy, nem tudom, hogy milyen gyorsan hullámzó migráns tömeg annak idején, 2 évvel ezelőtt, 3, amit már nagyjából lehetett előre prognosztizálni, hogy lesz. A nagyságát nyilván nem, de hogy valami el fog indulni, azt ugye nagyjából lehetett látni. Tessék mondani, miért nem akkor alakították ki a közös álláspontot? Egy ha szabad így fogalmaznom, egy azóta már lényegesen elrontott helyzetben próbálnak meg kockákat helyre tenni.
2015 és 2018 között már eltelt 3 év. Tehát ez elég hosszú idő, és a helyzet is változott.
Az rendben
tehát,
van, de az elején...
Ma már nem az a helyzet, mint 15-ben.
Azt én értem,
a mai menekültek száma nem az, mint 15-ben.
Ne, de az alapelveket le lehetett volna fektetni 15-ben is.
Persze, hát az Európai Unió migrációs politikája az eddig is megvolt, csak nem ekkora tömegre volt készítve.
De tehát, most a Merkel az most kezd el egyeztetni. Miért nem egyeztetett akkor, amikor még mielőtt kiejtette a száján azt, hogy mindenkit várunk sok szeretettel?
Hát a Merkel, mint Németország karcerrel nem egyeztethető, most se akar egyeztetni. Az európai szövetségesekkel akar, de a bizottság nevében ő nem fog elmenni sehova.
Azt én értem.
Tehát ezt nálunk a média rosszul hozta le, hogy majd a Merkel egyeztet a külföldi országokkal a hotspotokra vonatkozólag. Nem. Ő azt mondta, hogy az Európai Unió bizottsága folytasson tárgyalásokat az Európán kívüli országok esetében annak a kérdésnek a megoldására,
hogy mi legyen a menekültek
helyzet. Na most ez egy új dolog. Tehát a helyzet az nem olyan, mint akár tavaly, vagy tavaly előtt, amiket most kell megoldani, arról nem lehetett beszélni 2010-ben.
Na jó, de nem, már most bocsánatot kérek, a német álláspontnak köszönhetően alakult ki Németországban az, ami kialakult. A német, ha úgy tetszik, a merkeli politikának köszönhetően kap sztrókot már a bajor belügyminiszter.
Hát az okot meg az okozatot azért ne keverjük össze, tehát nem Németország találtak migrációt sajnos, hanem teljesen más.
Őkének
áldozata is, egy csomó ember
áldozata,
mert ők azt mondták, hogy jöjjenek ide hozzánk, mert nem tudtak mit sem. Most tessék elképzelni azt, hogy mi van akkor, hogy 2015-ben itt hagyott volna néhány ezer embert Magyarországon, vagy 10 000 vagy 100 000 embert. Mit tudtunk volna mit csinálni? Az égvilágos semmit. Úgy mentek át az országon, mint kés a vajon, mert nem tudtunk mit csinálni.
Na,
itt egyik percül a másikra, azt mondta Németország, hogy
én befogadom. Németeknek a
hát a 2015 nyári helyzetet alapul véve nagyon sokat segítettek rajtunk, csak mi ezt a segítséget elfelejtettük, és ezt meg is mondták meg nekünk a németek, nagyon sok német barátom van, beszéltem velük, hogy nem voltatok valami sportszerűek, mert mi átvettük tőletek az embereket, és utána ti hibáztottatok bennünket. Tehát azért ezt is, az éremnek két oldala van, és mind a két oldalt meg kell vizsgálni.
De még én előre, most a tyúk meg a tojásról beszélgetünk már, most bocsánatot kérek, igen. Én azt mondom, hogy még mielőtt a németek bárkit átvettek volna, vagy befogadtak volna, el kellett volna gondolkozni azon, hogy ennek az egésznek Európára nézve és Németországra nézve milyen hatásai lesznek.
Hát el lehetett volna gondolkodni, tudták volna azt, hogy hányan jönnek, és azóta milyen szervezetek alakultak, akik hozzák ide az embereket.
De lehetett, jó, de szakértő, lehetett számolni azzal, hogy itt el fognak indulni emberek A-ból B-be, hogy most ez mennyi, azt nem tudom, de az, hogy az emberek A-ból B-be elindulásakor milyen álláspontja legyen Németországnak, azt ki lehetett volna találni, és végig lehetett volna egyeztetni. Tehát azok az egyeztetések, amikre most készül a Merkel, a hírek szerint, azokat simán meg lehetett volna tenni 3 évvel.
Hát ha lehetett volna látni előre, hogy mi várható, most se tudjuk megmondani,
hogy mi
lesz 2 év múlva.
Akkor is azt mondom, hogy Európában élünk, az Európai Unió tagjai vagyunk, akkor üljünk le 3 percre, és szélsebesen beszéljük át, hogy kinek mi a vélemény. Mert akkor kiderült volna az, amivel szembesülni kellett az elmúlt években.
Drága szerkesztő úr, az előtt, hogy ebben a témában nagyon sokszor leültek. Tehát itt volt belügyminiszterek tanácskozása, itt volt külügyminiszterek tanácskozása.
Hát sok mindenre nem lehetnek büszkék.
Állami és kormányfő találkozás, és nem hoztak döntést. Tehát ne a németekre fogjuk ezt, akik úgy azt mondták,
hát
hogy na, hát majd mi fölvállal.
Az egész Európai Unió, erről beszélünk.
Természetesen csak mindenki erre úgy van, hogy passzolom magyar... tovább a dolgot. Oldja meg Görögország, oda mennek. Olyan, mert nem foglalkozunk
vele. Hát erre
mondja
a magyar kormányfő, hogy Pontosan eljött az ideje annak, hogy 2019-ben az Európai Bizottság menjen a fenébe.
Hát most ebben,
úgy, ahogy
ebben
van,
megint nem sikerült felfedezni a lukat a csőbe. Tudni, hogy 2019-ben egyébként is választások vannak, tehát annak ehhez semmi köze, tehát tulajdonképpen keverjük a szezont a fazonnal, 19-ben normál választások vannak. Hogy hova menjen a fenébe, meg hova nem, azt majd attól függ, hogy kit választanak meg. Nyilvánvaló, hogy egy választás az összes Európai Uniós tagállamba dől el, és ennek lesz egy végeredménye. A választás nem azért van, mert a migrációs folyamat folyik, hanem azért, mert egyébként is választás van. Hogy kit választanak, arról most még kár beszélni, majd meglátjuk, hogy milyen lesz az új Európa Parlament összetétel.
Szabadjon javasolnom azt, hogy térjünk vissza ezekhez a konzultációkhoz. Angela Merkel várhatóan mivel találja magát szembe? Mit fog letenni az asztalra két hét múlva, vagy valamikor?
Hát az attól függ, hogy most ezeken a tárgyalásokon, amire ő meghívott különböző...
Jó, de a franciák mit fognak mit mondani?
A franciák az európai megoldást fogják követni.
Igen.
Az teljesen biztos. Tehát a francia, meg a német, meg egy jó pár európai benaluxokat...
Hát akik meglehetősen távol vannak.
Ők azt mondják, hogy egy európai megoldás szükséges, mert egy kihívásra, amely egész Európát érinti, egy európai választ kell adni. Hogy most ez mi lesz, meg hogy lesz, azt is ki fogják dolgozni.
Az osztrákok mit mondanak?
Az osztrákok, azt hallottuk a kursztól, hogy ugye két dologba gondolkodnak, mindenképpen a menekülteket Európán kívül ellenőrizni. Az jön be, akit mi beengedünk, tehát ne az embercsempészek határozzák meg, hogy kimegy az adott országba, hanem a kormány.
Orbán Viktor azt mondta, hogy a magyar állam segít abban, hogy mindenki visszamenjen az adott helyre.
Hát nem tudom, a magyar államnak, persze, hát a magyar államnak erre milyen képessége van, hogy mondjuk vállal-e visszaszállítást, emberek visszaszállítását.
Hát ezzel a DC valamivel,
vagy
megye, ami ott áll Pápán,
igen, hát az nem a magyar állami, az európai
az, ami közös fenntartásban
közös védelem, az nem erre való. Tehát az nem fog működni, az katonai szállításokat végeznek általában, tehát ezt mondjuk el lehet felejteni. Itt mi tagok vagyunk. Befogadók vagyunk, és tagok vagyunk. Tehát ez egy előre
hívában. A álláspont az, hogy mi ebben látjuk a megoldást, szeretnénk eldönteni a magunk sorsát, és nem szeretnénk, hogyha idegen embereket telepítenének Magyarországon.
Így van, csak ugye van egy európai szolidaritás kérdése, és ezen folyik a vita, hogy most akkor mi legyen azokkal az emberekkel, akik már itt vannak. Osztuk szét, ne osztuk
jó,
szét.
Mit,
itt vissza
jó, várhatom, mit fog mondani a Merkel majd ezen a bizonyos július 1-jei értekezleten.
Hát én most azt nem tudom megmondani, mert ez attól függ, hogy mibe egyeznek meg. Abban biztos vagyok, hogy Macronnal együtt fognak gondolkodni, tehát őnekik lesz egy közös álláspontjuk. Hogy most a másik országcsoport, amiben mi is benne vagyunk, és akikkel fog találkozni, milyen közös álláspontot fog kialakítani, az meg kiderül. Mm. Egészen biztos vagyok abban, hogy például az olaszok sem azt fogják mondani, hogy akkor tulajdonképpen aki bejött Olaszországban, az mind ott marad.
Nem, hát
ők is amellett lesznek, hogy tessék szétosztani.
Így van.
Na most ezek, tehát itt a részletekben van az ördög. Itt részleteket kell megbeszélni. Nem lehet azt mondani, hogy görögök odajöttek be, hát ők a felelősek, és tulajdonképpen fogják fel a teljes áradatot, amelyek jönnek. És a többi ország azt mondja, hogy tudjátok meg, hát ti vagytok az első ország. Szóval ez sem megy, és ezzel ellen fel fognak lázadni. Mint ahogy az olaszok is fellázadtak, és ő sem fogják ezt az álláspontot folytatni, viszont az olaszok is azt mondják, és ebben teljesen igazuk van, hogy akik itt vannak, és nem kapnak engedélyt arra, hogy letelepedjenek, vagy egyáltalán ott legyenek, azok menjenek vissza. Na most erre fognak valami megoldást találni. Ez ugye, hogyha az osztrák álláspontot nézzük, lehet Afrika,
igen,
vagy lehet most például belépést illetően Albánia. Ott jönnek a legtöbben. Legalábbis a Balkán irány.
Igen, igen, igen.
És hogyha Albániában most oda kell küldeni, mit tudom én, hány rendőrt, akkor oda fogják küldeni az albán-görög határa, hogy ott ne tudjanak bejönni, illetve tudjanak bejönni, létrehoznak tábort, a táborba ott el fogják dönteni, hogy ki jöhet be, és ki nem. Ki kaphat, ki jogosult menedék megkapására, vagy ki nem jogosult. Nagyon jól mutatta ezt az eljárást, és ezt lehetett látni a tévében, amit máshol nem szoktak mutogatni, most Spanyolországba, ahol megérkeztek a hajók. Azzal ugye az történt, hogy oda mentek a 600 emberhez. Na, uraim, következő van, három papírt osztunk ki. Ez az első papír arról szól, hogy az adataikat megadják. A második papír arról szól, hogy menedék kérelmet adnak be. A harmadik papír pedig azért arra szolgál, hogy kapjanak tartózkodási engedélyt bizonyos időre Spanyolország területére. Aki ezt nem hajlandó kitölteni, már mehet vissza. És akkor miután kitöltötték a papírt, leülnek mindenki, és azt mondják, hogy oké, rendben van, te jöhetsz, te nem jöhetsz. Le fogják ellenőrizni. Tehát itt tulajdonképpen most ezzel egy példát mutatnak, és úgy látom, hogy az olaszok is e felé hajlanak, mert ők is csak szeretnék ezt, nem Olaszországot. Tehát mindenki tolja el magától a problémát, és
majd valahol azt, ami ott történik.
Valahol más. Ezt meg kell oldani. Tehát az embereket nem lehet bezárni egy helyre hosszú időre, meg ledarálni se lehet. Tehát valamit csinálni kell velük, ami azt jelenti, hogy meg kell valósítani azt, hogy jogos az illető, hogy belép az országba, vagy nem jogos.
Szumma-szumma.
Ezt döntse el az ország. Igen. Nem az Európai Unió, a nemzet döntse.
Jó, hát összefoglalva nekünk, akkor van értelme igazából ezt a kérdést tovább beszélni, amikor Angela Merkel leült,
hát addig,
és
addig
elmondja,
addig sok értelme nincs, mert őnek is mi az első dolga, először tájékozódik. És miután tájékozódok, utána fogja megtenni.
Jó, de őnek egyébként annyira rózás a helyzet, ám most belegondolok?
Kinek?
Az Angela Merkelnek.
Hát egyáltalán nem levezhető rózás a helyzet, de én úgy gondolom, hogy a keresztény demokrata és a keresztény szocialista párt között, ez az én magánvéleményem, szakadás nem lesz. Tehát ez olyan hagyományos testvérpárt, hogy emiatt nagy probléma nem lesz. Tehát, hogyha itt valaki a rövidebbet húzza, akkor a Seehofer lesz, mert akkor Seehofert mondjuk, mint belügyminisztert menetli, de ebből is megint probléma lehet, azért, mert Seehofer egyébként pártelnök, tehát a koalíciós pártnak az egyik tagjának az elnöke. Tehát nem egyszerű dolog, ezért egyáltalán nincs Angela Merkel könnyű helyzetben. Ezt nekik meg kell oldani, és most már úgy látom, hogy egy kicsit kezd visszalépni a Seehofer. Tehát a tegnap előtti nyilatkozata alapján azt mondta, hogy hát látni kell, hogy ez nem egy tartományi probléma, hanem ez egy német probléma, sőt európai probléma. Tehát már puhult az álláspontja. De ugyanakkor azt mondja, hogy mondjuk Bajorországot nem szeretné tönkretenni, ezt így nem mondja, de ez a lényege. Tehát Bajorországból ne legyen egy olyan tartomány, ami tele van bevándorlóval. Hova akarnak menni? Nyilván Bajorországban, meg a gazdagabb nyugati tartományokban. Erről szól a történet.
Eddig tartott az Erkély, amelynek mai vendége Kisbenedek József volt, szakértő, Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettese. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Pirádió, ahol otthon vagy.